Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Amíg ezen töprengett, megjelent neki álmában az úrangyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan, és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József fölébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az adventi idő utolsó hete kezdődik a mai vasárnappal. Ugye különösen kedves, hogy szokatlanul ez az utolsó hét is teljes, tehát még egy teljes hetünk van addig, hogy a karácsony ránk köszöntsön. Igyekszünk ezt a hetet különösen is felhasználni, nem csak arra, hogy ügyes-bajos dolgainkat még tökéletesebben elvégezzük, és még több gondot okozunk magunknak meg egymásnak, hanem arra, hogy békességes szívvel tudjunk karácsonykor egymás keze után nyúlni, és együtt a Jóistenhez közeledni. Olyan szép dolog az, hogy ugye más ünnepek azért eléggé olyanok, hogy eljövünk a templomba, és itt az Úristen előtt imádkozunk együtt, hallgatjuk az ő üzenetét, evangéliumát, szent áldozáshoz járulunk, elvégezzük a gyónásainkat, gyónásunkat, ha kell, és aztán hazamegyünk, és ott pedig körülvesz bennünket az odakint való világnak a sok indulata, vagy zaja, vagy öröme, vagy nehézsége, gondja. A ünnepeink megmaradnak ilyen sokszor, sajnos, ilyen templomi, hát nem tudom én, kötelesség teljesítésnek, hogy teljesítjük azt a kötelességünket, hogy ünnepnap misét becsületesen hallgass. Eljövünk, megtesszük a dolgunkat, és valamit viszünk ennek a misének az emlékéből, prédikáció szavából, nyomtatószék irgalmából, vagy a szent áldozásnak az öröméből haza, de alapjában véve otthon ezt az otthoni világot nem emeljük föl az ünnepnek a magasába. Legfeljebb azt jelenti a vasárnap, hogy hát munkaszüneti nap van, de ott akkor is a mindennapi életnek a gondjai meg egyebei vesznek körül bennünket, legfeljebb pihenünk, a pihenést jelenti, de nem feltétlenül az Úristennel való találkozást, vagy azt nem visszük haza, hogy a egymással való találkozásunkat is úgy átjárja ez a közös, imádságos hangulat, vagy Isten közelének ez a közös tudata, ami nem azt jelenteni, hogy fegyelmben kell élnünk, mert velünk van az Isten, hanem hogy az egymással való kapcsolatunk is gazdagabb lesz, áldottabb, mert ő közöttünk van. Ugye újra meg újra beszéltem már erről, hogy megdöbbentő, hogy a világ mennyire benyomakodik a magánéletünkbe is. Régen ugye nem volt rádió, meg nem voltak, nem tudom, ilyen tömegkommunikációs eszközök, internet, meg mókos telefon, meg nem tudom, mi minden. És akkor, hogyha hazamentek az emberek például egy ünnepel, akkor otthon is annak az ünnepnek az öröme átjárta őket. És hogyha nem volt akkor, mert munkaszünet volt, nem kellett kimenni ásni, vagy kapálni, vagy nem tudom micsoda, akkor egymással voltak, és együtt beszélgettek egymással, vagy énekeltek, vagy otthon olyan dolgokat csináltak, emlékeket idéztek föl, meglátogatták egymást, és akkor örültek egymásnak, és így tovább. Most pedig ugye még a szórakozásaink is olyanok, hogy inkább egymástól elfordítanak közösen, megnézzünk valami tévét, megnézzük, vagy ezt, vagy azt, nem marad időnk arra, hogy egymással elbeszélgessünk. Szülőknek az emlékei elmondatlanok maradnak. Arra gondolja, hogy kutyát se érdekel az, hogy mi történt velem kislánykoromban, vagy hogy mit emlékszem. Nézik a tévét, vagy csodálják azt, amit a világ fölkínál, és nem gondolják, hogy a legértékesebb dolog az volna, hogy egymás szíve mélyen rejtőző redők fölnyíljanak, és tudjunk egymással beszélgetni, és megosztani, nem ilyen sérelmeket tisztázni, esetleg azt is, hogyha voltak, vannak. De hát elmondani, hogy mi történt velünk gyerekkoromban, hogy volt ez a nagyapánkkal, hogy volt, és így tovább. És a gyerek is elmondaná, hogy mi történik vele az iskolában. Szóval, hogy valamiképpen ne csak a legszükségesebb dolgokról folytassunk egymással eszmecserét, közös döntésekről vagy feladatokról, hanem ami az életünk mélyén meghúzódik, emlékek, tervek, vágyak, gondolatok szóba kerüljenek. Hogyha valaki lát valamit, akkor vagy olvas, akkor el tudja mondani a többieknek is, hogy milyen érdekes ez, és el tudjon beszélgetni róla, hogy nekem közben ilyenről, olyanról, ilyen gondolaton támad, stb. Szóval ezekre valók volnának az ünnepek. És ilyen egyedül a karácsony maradt olyan ünnep, amikor nem csak templomba jövünk, hanem az otthoni létet is valamiképpen ez az ünnepi hangulat átjárja. Talán a karácsonyfa gyertyáknak a meggyújtásakor otthon is elolvassuk az evangéliumot. Talán otthon is nem csak bekapcsolunk valami zenegépet, hogy az ottan szép énekeket megcsendítsen, hanem magunk is megköszönjük a torkunkat, és egy kicsit ügyetlenül is, de énekelünk ezt, azt. És a régi emlékeink előkerülnek, és nem rösteljük azt, hogy leüljünk, vagy ottan, és ezek között egy kicsit egymásra találjunk, és együtt az Úristenre. Hát valami ilyen fontos dolog ez, hogy és jó volna, ha a karácsonyi készületnek az utolsó hetét, azt most már nem arra szánnánk, hogy még beszerezzünk ezt vagy azt, hanem arra szánnánk, hogy egymással ez a közeledés megtörténjék, hogy tudjunk egy nyugodt fél órát arra szánni, hogy elbeszélgessünk arról, erről, arról közösen, és aztán ugye kiderüljön, hogy ki mit hoz mondjuk az Úristen elé, vagy az Úr Jézus elé, és mire kéri az ő áldását, vagy az ő, hát nem tudom én, tanácsát, vagy segítségét, vagy valami. Nem csak arról van szó, hogy fölnézünk, hogy mit rosszall a Úristen, és mire haragszik bennünk, és attól próbálunk megszabadulni, hanem hogy próbálunk együtt gondolkodni vele, és ahhoz az kell, hogy el tudjunk időzni a közelében, együtt is, egyenként is, egymással is szót érteni, és így tovább. Valami ilyesmit kellene ugye az ünnep előkészületének az idejébe is úgy beleilleszteni, amikor készítjük azokat a dolgokat, amiket ajándékba szánunk egymásnak, akkor keressük csak ugyanazt, hogy a szívünk is közeledjék a másikhoz, elgondolkodjunk azon, hogy ne csak hát megörvendeztessük valami meglepetéssel, amire számított is, meg nem is, hanem hát valami kitaláljunk, ami csak ugyan az ő igényéhez, vágyához igazodik, vagy meglepetés számára, de olyan, hogy azt mondja, na ezt nekem találtak, hogy szerethet engem az az ember, aki ilyen ügyesen eltalálta, hogy mi is jó nekem, és így tovább. Ugye olyan érdekes, hogy az evangéliumban Máté írása szerint olvasunk arról, hogy mi is történik a Szent Családban. És a Szent Családban is, ugye, hát olyan ügyetlenül élnek egymás mellett ez a József meg Mária. Azt mondjuk, hogy jegyesek, hát a jegyesség talán már többet is jelentett, mint jegyesség, mert együtt élnek ezek. És aztán azért Józsefnek akkor egyszer csak föltűnik, hogy a Mária hát teherbe esett. És ugye azt mondja, olyan érdekes ez, hogy az evangélista is egy kicsit ügyetlenül fogalmaz, ugye azt mondja, hogy mielőtt egybe keltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Hát ez nem tűnik, azt lehet, hogy kitűnt, hogy méhében fogant, hogy kitől fogant, az nem tűnt ki, annélkül, hogy Mária ezt erről ne beszélt volna. Hogy a Szentlélektől fogant, azt József nem találhatta ki magától. Később látszik is, hogy el akarja bocsátani a feleségét, mert hát megbotránkozik, hogy mi történt vele, vagy a jegyesét, és aztán meg akarja szakítani vele a kapcsolatot, és Mária meg nem szól. Ez is érdekes, hogy hát Mária miért nem szólt, valószínűleg úgy érezte, hogy ha a Jóisten őtőle ezt kívánta, hogy az ő fiának anyja legyen, hát akkor az Isten dolga, hogy erről Józsefet tájékoztassa. Mert hogyan is lépjek én oda a vőlegényem elé, vagy a férjem elé azzal, hogy hát én, ez történt velem, és az Isten megjelen nekem. Hát ha akarja, hiszi, ha akarja, nem hiszi. Ha az Isten azt akarja, hogy tudjon róla, az ő dolga, hogy erről tájékoztassa, mert tudja, hogy nekem jegyesem van, vagy férjem van, és akkor hát gondoskodjék el, gondoskodik is az Isten, amikor az ideje eljön. De addig, ugye, ez a József, hát töri a fejét, hogy mi is történt a Máriával, nem akarja megkérdezni, megszégyeníteni se akarja, de azért mégis hát elég szigorú hozzá, mert azt meg mégse vállalja, hogy az ő fiaként vagy gyerekeként szülessék meg az, aki nem tőle való. Azt tudja, hogy nem tőlem való ez a gyerek, aki Mária méhében van, és most már hamarosan megszületik. El akarja bocsátani. És akkor avatkozik bele ugye az Úristen, talán egy kicsit emberileg szólva későn is már, amikor József aggodalmai megfogalmazódnak, és azért elég ügyetlen, hogy meg ne szégyenítse, hát elbocsátja, azzal is megszégyenít, hogy elbocsátja. Mert ha nem bocsátaná el, akkor az emberek nem gondolnának arra, hogy a gyereke nem Józseftől való. Tehát ha elbocsátja, akkor csak megszégyeníti. Legfeljebb nem, hát nem tudom, én haraggal, vagy nem mivel bocsátja el, de hát valami mégiscsak hozzátapad. És hogy is van ez? Isten beleszól utolsó pillanatban, megvilágosítja Józsefet, és akkor József hát alázattal, meg megrendülve elfogadja ezt a helyzetet. És aztán valahogy nyilván azt is érzi, nem tudjuk, ugye az angyali üdvözletről ír Szent Lukács, hogy hogy szólítja meg az angyal Máriát. De hogy Józsefet hogy szólította meg az angyal, és mit mondott neki, azt csak ebben a rövid mondatban tudjuk, hogy az Isten ugye azt mondta, hogy József Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, Jézusnak nevezel, te nevezed el, te leszel az apja, az nevezi el, az ad nevet neki, mert ő áltja meg népét bűneitől. Tehát valamiképpen azért Józsefet is az Isten megkéri arra, hogy ennek az ő fiának a nevelő apja legyen. És te fogsz úgy viselkedni, az emberek úgy néznek majd rád, mint aki apja ennek a fiúnak. Valahogy ez van benne. És később tényleg nem derül az ki, József nem hirdeti, hogy ez majd messiás lesz, nem is az én fiam, tudjátok, és azért is tud ilyen ügyesen mozogni, meg nem tudom, nem mondott erről József egy kukkot sem. Addig, amíg magától ki nem derült, mikor Jézus maga elindult, és beszélt, és kiderült, hogy hát ő az Isten fia, akkor derült ki, de akkor se tudták ezt pontosan azok, mert Jézus se ezzel kezdte, hogy én nem Józsefnek a fia vagyok, hanem a mennyei atyának. Szóval nagyon érdekes ez az egész viszonyrendszer az intimitásában, a bensőségében, és aztán abban, hogy Jézus tényleg az emberek előtt nem hivalkodik azzal, hogy másképpen született, mint több, mint mások, hanem az emberek úgy tekintenek rá, mint Józsefnek és Máriának a fiára, és megjelenik, és lassanként derül ki mindez, amit aztán később Mária szavából, ugye az evangélisták valahogy összeállítottak. És ugye valahogy ilyen megrendítő ez, hogy befogadják Jézust. Mária a méhébe fogadja be, József a családjába fogadja be, és szereti, és meg vannak rendülve persze, hogy rájuk bízta a Jóisten a messiást. És mégis ugye ez a messiás nem úgy születik meg, hogy eleve már hát okosabb a szüleinél láthatóan, hanem tanítani is kell, nevelni kell, erre-arra beszédni, megtanítani, járni, megtanítani. Nem mondja azt, hogy hagyjad, én tudom kezelni a kalapácsot jobban, mint te, mert hát én vagyok az Isten fia, a kalapácsot is én találtam fel, vagy segítettem az embereket abban, hogy föltalálják. Nem, hanem csetlő, botló gyermekecske, aki rászorul az ő gondviselésükre, szeretetükre, és ugyanakkor mégis, hát egy-egy pillanatban tanúságot tesz arról, hogy valamiképpen fölötte van ennek az egésznek, 12 éves Jézus a templomban, és így tovább. És így telik el Jézus életének a messze nagyobbik része, hogy Józsefnek, Máriának a fiaként jár, kél, felnőtt emberként is, 30 éves korába fog majd hozzá, hogy elhagyja Máriának a házát, talán akkor József nem is élt már, és elinduljon, hogy csak ugyan tanító legyen, és hirdesse az igét az emberek között, és csodákat tegyen, és aztán meghalljon és föltámadjon. Ennek a Krisztusnak a közelében élünk mi. És azután ugye az ő életét nagyon meghatározta, úgy akart emberré lenni, hogy nem csak az emberi testet, meg az emberi szükségleteket vette magára, hogy megéhezett, megszomjazott, elfáradt, hanem az emberi válásnak ezeket a csöndes, lassú tempóit is elfogadta, hogy 9 hónapon az anyaméhében volt, hogy utána növekedett bölcsességben, kedvességben Máriának, Józsefnek az oltalma alatt. Semmi rendkívüli nem volt benne, amivel az emberek figyelmét magára irányította volna. És ezzel megáldotta ezeket az emberi kapcsolatokat, amelyek szülőket egymáshoz fűznek, és gyerekeikhöz fűznek, és emberi kötelékeket teremtenek köztünk. Ezek mind áldottá váltak ezáltal, hogy az Isten fia ezeket magára vette, és magába is végigjárta, és bejárta, és a maga megszentelő jelen létével apának, anyának, férjnek, feleségnek, néha nehéz, de mégis áldott kapcsolatát, ugye gazdaggá tette, és annak a mélyén megnyitotta a kegyelemnek a titkait. Azzal, hogy Jézus bejárta az anya méhnek a titokzatos rejtekeit, és bejárta a családnak ezt a néma otthonlétét, és áldott hétköznapjait, meg ünnepeit, ezzel a mi életünket is megáldotta, és nehézségeivel együtt, meg gondjaival együtt, hát ugye áldás forrásává tette. És ez az, amit a mai lét veszélyeztet, mert ugye az otthon létünkbe betörnek a mobiltelefonok, meg nem tudom minden, és ahelyett, hogy egymás titkait figyelnénk, őriznénk, azok között növekednénk felelősségben, odaadásban, tapintatban, imádságban, közös örömben, világgal szembenéző, közös, hát nem tudom, helytállásban, ahelyett ugye külön emberi kapcsolatok alakulnak ki, túl korán, ideje korán, fölöslegesen. Most valahogy mégis őrizni kell ebben a megváltozott lehetőségrendszerben azt, amire született az ember, ennek a réginek az értékét, mert nem tolakodhat helyébe az, ami utána a modern világ kapkod, hogy az anya megszülje a gyerekét, de utána már ne is nagyon törődjék vele, hanem menjen kereső munkát végezni, mert azzal több pénzt hoz a háztartásba, azzal hozna több áldást, hogyha tudna a gyerekével vagy a gyerekeivel tényleg figyelmesen törődni, és rájuk mosolyogni, mert senki sem mosolyog rájuk, a videóban rámosolyog valaki, de az nem rámosolyog, hanem a világra mosolyog az, aki a videóban pofákat vág, hogy az emberek hát ugye örömmel bekapcsolják és meghallgassák őt. De hogyha valaki a videóban nézett arcokat szívesebben nézi, mint a saját anyjának a arcát, amin esetleg harag is vibrál, vagy fáradtság, vagy könnyek hullanak rá, hát akkor vége van a világnak. És valahogy ugye mégiscsak erről van szó, hogy ebben a megváltozott világban kell, hogy ennek a ősi, az emberi létet alapvetően továbbra is meghatározó kapcsolatoknak a szentségére, meg a áldott gazdagságára gondoljunk, erre ráeszméljünk, és ebben segít meg minket a Jóisten. Ehhez visszavezet, itt áld meg, és itt teszi az életünket olyan gazdaggá, hogy az ő titkaira nyílik, az ő szándékaira nyílik. És e köré, hogyha köré építjük, köré épülhet ez az információs háló is, meg minden, ami körülvesz bennünket, mint egy nagy erdő, vagy mint hogy a tengerek körülvesznek. De nem az arra való, hogy ez a szívünket is teljesen átformálja, vagy átalakítsa, hanem annak megmarad a maga helye a mellkasunkban, hogy az egymással való kapcsolatunknak is megmarad a maga helye a családban és a intim emberi kapcsolatokban, amelyek egymáshoz fűznek, és amelyekben emberi leszünk, és felkészülünk a halálra is, és felkészülünk a élet szolgálataira, és a világban való helytállásra, és így tovább. Ezekre gondolunk most karácsonykor, Jézus életének is, ugye ezekre az áldott idejére, amelyben pont az emberi létnek ezeket a vonatkozásait vagy titkait járta be és szentelte meg. Nem tanított erről, meg nem magyarázott, magától értődőnek tartotta. Azzal, hogy vállalta, azzal, hogy bejárta, azzal, hogy végigviselte, azzal teszi a mi életünknek ezeket a titkait is áldottá, szépé, jelentőség teljessé. És ugye a nehézségei között is a megváltásnak, az üdvösségnek az útjává és az előkészületévé. És így fohászkodunk hozzá most adventben, így fordulunk hozzá karácsonykor, és így kérjük nem csak a saját életünkre az ő áldását, meg a családunkére, hanem az emberiségére is, hogy az emberiség ezeket a dolgokat meg ne tagadja, vagy el ne felejtse, vagy le ne rázza, meg ne próbálja lerázni magáról, mint valami kinőtt ruhát, amire nincs már szüksége. Kedves testvéreim, így, ilyesféle szívvel nézünk szét magunkban, magunk körül, és azután ilyen áldott alázattal igyekszünk most a következő hetet Jóistennek a közelében, az ő szándékainak a megismerésére, szolgálatára szállni, hogy aztán igazán az ünnep gazdagságában tudjuk köszönteni az ő szent fiát. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, az Úr közel van, azért jött közénk, hogy üdvözítse a világot, kérjük tehát bizalommal.